Csendes napok témájának a alapgondolatát olvasom föl. Ez a mai igénk, ugye a Máté evangéliumának a 6. fejezetének a 13. verséből. Ez a rövid kis mondat, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Három dolgot említ itt az ige, és a témánk is erről szól, hogy tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. És nekem az adatott meg, hogy nyitó alkalomként a mottóul választott, felolvasott igének a dilemmájáról beszéljek. Ugye azok a kérdések, amelyek fölmerülnek ezzel az igével kapcsolatban, de egyrészt nagyon izgalmas kérdések, amelyek felvetődhetnek, és amelyeket feszeget a mostani témánk, és akár az a gondolat is, hogy tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, de arra gondoltam, hogy nem csak érdekes gondolatokat tud az ember szívében előhozni ez az ige, és nem csak kérdéseket tud nekünk megfogalmazni, hanem úgy látom, hogy ennek a rövid kis mondatnak, rövid kis gondolatnak, amit az Úr elénk állít, nagyon fontos üzenete is van, amire aztán majd szeretnék kitérni. Szeretném azzal kezdeni, ami valóban dilemmaként van jelen sok-sok embernek a szívében is, talán sokszor a hívő embernek a szívében is, hogy mennyire igaz az, és mennyire lehet látni a világban azt, hogy Istenné a hatalom, övé az ország, övé a dicsőség, de inkább csak arról szeretnék beszélni, hogy mennyire igaz az, hogy ebben a világban és általánosságban valóban Istené a hatalom. És amikor az ember a hétköznapjaiban lelki, testi küzdelmeit próbálja megharcolni, akkor azt hiszem, hogy sokszor nagyon erőteljesen előjön ez a gondolat. Amikor arról azt látjuk, hogy a világban ugye a jó és a rossz közötti nagy harc folyik, amit nem csak látunk, hanem amit minden napjainkban is érzékelünk, akkor persze, hogy ott van a kérdés, hogy akkor most tulajdonképpen a jó, azaz Isten az, aki mindenek fölött való hatalommal bír, aki erősebb, vagy látjuk azt, hogy sokszor a gonosz, a Biblia szavai szerint a sátán az, aki sokkal nagyobb hatalomra tesz szert ebben a világban, és persze, hogy ott van az emberben a kérdés, hogy hát akkor kié is tulajdonképpen a hatalom? Ki áll itt igazán a győzelem tetőfokán? Én azt hiszem, hogy sokan sokféleképpen tudnának erre válaszolni. Lehet, hogy sokan azt mondanák, hogy hát időnként felülkerekedik a gonosz, de azért tulajdonképpen a jó az mindig győz. Ugye ismerjük azokat a népmeséket, ahol aztán azt láthatjuk, hogy mindig a jó az győzedelmeskedik, hogyha egy kicsi ideig még talán a gonosz is erőt vesz. Tehát valaki azt mondja, hogy hát egyszer ez, másszor az, de nem nagyon tudjuk eldönteni. De hogyha egy hívő embertől kérdezzük meg, vagy nekünk kell választ adni arra, hogy vajon ebben a világban kié is a hatalom, én azt hiszem, hogy a hívő ember nagyon egyértelműen adja meg a választ. És nagy bizonyossággal mondja ki azt, hogy hát az Istené a hatalom, az Istené a győzelem. Ebben bizonyosak lehetünk. És annyi ige jöhet elő az ember szívében olyankor, amikor ugye ezt a kérdést fölteszik neki, vagy önmagában fölteszi ezt a kérdést, hogy valóban Istené a hatalom, hogy valóban övé a győzelem. Sok-sok olyan ige bátorít bennünket a Szentírásban, ami arról tesz bizonyságot, hogy Istené a hatalom. Emlékezzünk csak, János az ő első levelében mondja, én csak ezt az egy igét választottam ki, vagy jutott eszembe rögtön, amikor azt mondja, hogy azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Hát kell ettől bizonyosabb ígéret arra, hogy Istené a hatalom. Tehát a hívő ember, az Istenben bízó ember rögtön kimondja, hogy ha föltesszük magunkban a kérdést, hogy ki is az, aki erősebb, ki is az igazi hatalom, akkor bizonyosak vagyunk benne, hogy mi tudjuk, hogy Istené. És lehet, hogy a hívő emberek még ezért harcba is képesek szállni, másokkal vitázni, világossá tenni azt az emberek előtt, hogy miben is áll az Isten hatalma. De ha egy kicsit elgondolkodunk, ha egy kicsit szívünkre tesszük a kezünket, akkor én azt hiszem, még a hívő ember is elmondhatja azt, hogy időnként azért vannak kérdéseink. Időnként azért, ha eszünkkel tudjuk is, nem biztos, hogy szívünkkel olyan bizonyosan tudjuk ezt állítani. Igen, időnként vannak kételjeink azzal kapcsolatban, hogy valóban az isteni hatalom győzedelmeskedik ebben a világban. Igen, időnként előjön ez a kételj. Ha igazán bevalljuk, és igazán a szívünkre tesszük a kezünket. Van egy nagyon kedves zsoltárom, amit egy nyíregyházán többször szoktunk elővenni, vagy többször szoktam említeni. Aszáfnak egy zsoltára ez, a 73. zsoltár, amelyben a zsoltáríró, amikor először felfedeztem ezt a zsoltárt, akkor úgy éreztem, hogy hát ettől jobban senki nem fogalmazhatja meg azt, ami időnként az én szívemben is ott van. És ebben a zsoltárban Aszáf fölteszi a kérdést, hogy vajon mennyire igaz ez, hogy Istené a hatalom. Nézzük csak meg ezt a zsoltárt, néhány gondolatot szeretnék ebből felidézni, így kezdődik ez a zsoltár, és így vannak benne nagyon komoly kérdések. Azt mondja, hogy bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek, de én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, és irigykedem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét, mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincsen részük. És folytatja, a kövérség miatt kint ülnek az ő szemeik. És aztán megint folytatja egy másik helyen kissé lejjebb. Íme ezek a gonoszok az örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napom. És ostoroztatom minden reggel, gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez az én szememben. Igen, ha az ember elkezdi olvasni ezt a zsoltárt, akkor valóban ott van benne az a kérdés, ami a zsoltáríróban is megfogalmazódik. És jönnek a kérdések. És így kezdi az egészet a zsoltáríró, hogy bizony milyen jó azoknak, akik tiszta szívűek. Milyen jó Isten azokhoz, akik benne bíznak, Izraelhez, a tiszta szívűekhez. De én ezt nem érzem. Én ezt nem tapasztalom. Mikor jönnek elő ezek a kérdések az emberekben? Mikor kerülnek elő olyan gondolatok az ember szívében, amelyek ilyen bizonytalanságot tudnak a szívünkben, a lelkünkben előhozni. Hát akkor, amikor valami nem úgy történik, ahogy azt elgondoltam, vagy ér valami trauma bennünket, az életünk egyes szakaszaiban nem azok történtek, amit mi szeretnénk, sőt, valami baj történik, valami keserűség ér bennünket, vagy bármi olyan, ami a lelkünket nem fölfele emeli, hanem lefelé hozza. És ilyenkor valljuk be, hogy sok minden megkérdőjeleződik az ember szívében. És nem csak azt látja a zsoltáríró, ahogy olvassuk az ő zsoltárát, hogy másoknak nincsenek ilyen bajai, amikor azt látja, hogy a hívő emberek, akik mellettem vannak, milyen békességben élnek, és minden rendben van az életükben, és már-már azt látom, hogy hát Isten őket olyan különlegesen hordozza az ő kezeiben, és engem miért nem? És nekem miért nincs meg ez a lehetőségem? Én miért nem tapasztalom meg ugyanezt? Mások áldásokat kapnak, Isten nagyon jó hozzájuk, én pedig azt látom, hogy egymás után jönnek a problémák, a nehézségek, egymás után érnek akár csapások, és vannak olyan kérdések, amelyekre nem kapok választ, másoknak pedig milyen jó. És még tovább megy a zsoltáríró, és azt mondja, hogy nem csak, hogy azoknak jó, akik Istent szeretik, hanem hát még azoknak is, akik az Úrtól távol élnek. A gonoszok, akikről világosan tudom azt, hogy milyen életet élnek, és még nekik is jobb a sorsuk, mint nekem. És persze, hogy ott van a kérdés. És ott van az, amit nekem olyan sokan föltettek akkor, amikor nehéz helyzetbe kerültek, és föltették azt a kérdést, hogy hát még az is lehet, hogy igazából meg se tértem. Tehát valami baj van az életemmel, biztos, hogy sok dolgot elrontottam, mert nem látom azokat az áldásokat, amiket szeretném. Amit látok talán a mások életében, nem haladnak úgy a dolgaim, ahogy szeretném, pedig még a hitetlenek is, neknek is annyi jó van az életükben, és nincsen ott a szívükben és a mindennapjainkban az a sok kétely, ami most engem szorongat. Hát ott vannak a kérdések. Tehát nem kell áltatni magam, mert azt látom, hogy valami hiányzik az életemből. Még a gonoszok is jobban élnek. És ahogy olvassuk ezt a zsoltárt, érezzük azt, hogy a kísértő hogyan bizonytalanítja el a zsoltárírót. És látjuk azt, hogy hogyan kerül egyre lejjebb-lejjebb, és csúszik egyre lejjebb az ő keserűségében, csüggedésében, bizonytalanságában, és egészen odáig eljut, hogy már-már a hitetlenség az, ami erőt vesz rajta. Ismerjük ezt a kérdést, hogy föltettük már időnként azt a kérdést, hogy de én... De nekem miért nem? De az én életemben miért nem? De velem miért nem történik ilyen és ilyen dolog? Másoknak pedig sokkal jobb. Mások sokkal jobban átélik azt, amit én várok az életemben, azt a győzelmet. Testvérek, hadd mondjam el azt, hogy a kísértőnek mindig az a célja, a kísértőnek mindig az a célja, hogy bennünket elbizonytalanítson. Péter azt mondja az ő levelében, hogy az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, hogyha lehet, akkor mindenkit elnyeljen. Jézus pedig arról tesz bizonyságot, hogy nem csak a hitetlen emberek életében, és nem csak azt láthatjuk, hogy egyes emberek életében történnek meg ezek a kísértések, hanem az ördög még a választottakat is, azokat is megpróbálja elbizonytalanítani, akikre talán az ige azt mondja, hogy ők a legjobbak. A legjobbakat is megpróbálja elnyelni. Olyan embereknek az életében láthatjuk ezt a bizonytalanságot, akikről talán nem is gondolnánk, hogy ez velük megtörténhet. Emlékezünk csak keresztelő Jánosra, aki olyan erővel tesz bizonyságot arról, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, és aki elmondja azt, hogy én még arra sem vagyok méltó, hogy az ő sarujának a szíját megoldjam. Tehát olyan bizonyosan mondja ki azt, hogy itt a megváltó, hogy őt kövessétek, és ő tesz bizonyságot a tanítványainak is, hogy íme az Isten báránya, és sokan követik is a keresztelő János tanítványai közül, ugye Jakabék, aztán később Péterék. Tehát olyan bizonyos volt abban, hogy ő a megváltó. És amikor Heródes börtönbe záratja azért, mert meginti őt Heródiásért, akkor minden megváltozik. Nem tudom, mit érezhetett keresztelő János, amikor őt börtönbe zárták. Lehet, hogy el se tudta hinni, hogy ez megtörténhet. Hogy lehet az, hogy azt a keresztelő János, akihez annyian mentek ki, akinek annyi tanítványa volt, és aztán később látjuk az evangéliumokban, amikor Jézus megkérdezi a farizeusoktól azt, hogy hát akkor ki is volt keresztelő János? Hát vajon próféta volt? És nem mernek válaszolni, mert hát mindenki tudja róla, és a farizeusok is tudják, hogyha ők azt mondják, hogy nem volt próféta, akkor őket ott megkövezi a tömeg, mert mindenki tudta róla, hogy ő a legnagyobbak közé tartozik. És azon gondolkodtam el, hogy lehetséges ez, talán senki nem hitte volna el azt, hogy ez a Heródes megmeri tenni azt, hogy keresztelő János bezáratja. Hogy nem félt a tömegtől. És talán keresztelő János sem hitte volna el, hogy megtörténik ez vele, amikor annyian követték őt, és annyian szerették őt. És amikor ebbe a helyzetbe került, ott volt a tömlöcbe, akkor mindezeket látva a saját életében, megkísértette a kísértő is, és úgy gondolta, hogy akkor valóban Jézus a megváltó. És elküldi az ő tanítványait Jézushoz megkérdezni, hogy akkor most mondd meg, te vagy az eljövendő, vagy valaki mást várjunk. Hogy lehet az, hogy az az ember, aki először olyan bizonyossággal tesz arról tanúságot, hogy ő az Isten báránya, most pedig mondhatjuk maga alatt lévén, elkeseredve, elbizonytalanodva küldi a tanítványokat Jézushoz, hogy vajon te vagy-e, vagy valaki mást várjunk. Ha keresztelő János életében ilyen kísértés van, ha Isten igéje megmutatja nekünk azt, hogy hogyan lehet elbizonytalanítani még keresztelő Jánosnak is, akkor nekünk el kell gondolkodni azon, amiről Isten igéje beszél is, hogy jó, ha tisztában vagyunk mindannyian, hogy mindannyian kísérthetőek vagyunk. Még a legjobbak is. Még a legtökéletesebbek is elfáradhatnak. Nem csak keresztelő János, hanem Péter apostol maga is bizonyságot tett Jézusról. Ő is kimondta, hogy hová mehetnék. Kimondta azt, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És ugyanaz a Péter, aki olyan szép bizonyságot tett arról, hogy ki is számára Krisztus, elárulja őt. Hát hogyan lehetséges ez? Akkor kié a hatalom? Akkor ki győz? Akkor ki képes legyőzni ezeket a kérdéseket, vagy ezeket a bizonytalanságokat, ami szívünkben? Hát kié a hatalom? Hát az ember úgy érzi, hogy időnként a kísértő mindenek fölött van. Legyőzi keresztelő János, legyőzi Pétert. vagy eljutnodhatjuk azt, hogy legyőzi Aszáfot is. Miért bizonytalanodott el keresztelő János? Hogy jutott el oda Péter, hogy megtagadja Jézust? Vagy miért jöttek azok a gondolatok Aszáfnak, amit elolvastam, amit láthatunk a Szentírásban? Igen, mindannyian kísérthetőek vagyunk. És az ige éppen azért teszi többek között őket is, de hát sok-sok embert említhetnénk még az igéből, akiket azért állít elénk Isten igéje, hogy lássuk azt, hogy nem vagyunk különbek náluknál. Ha ezek az emberek, ezek a nagyok, akikre fölnézünk, ilyen módon tudtak megkísértetni, akkor ne gondoljuk azt, hogy a mi szívünkben nem kerülhetnek elő ezek a gondolatok. De arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy nem csak az ördögnek van hatalma. Ugye azt mondja Péter, az ördög szerte jár, és keresi azt, hogy kit nyelhessen el. De van egy jó hírem, amit tudhatunk, hogy nem csak az ördög jár széllyel. Nem csak az ördög keresi azokat, akiket elnyeljen, hanem az Úr is keres bennünket. Amikor az Ószövetségben elolvassuk Jobbnak a történetét, a Jobb történetének elején van egy bevezető, amiben ugye azt olvassuk, hogy hogyan mennek az angyalok az Úrhoz udvarolni, és ott volt a sátán is, és amikor megkérdezte az Úr a sátánt, hogy merre jártál, és azt mondja, hogy keresztül kasul jártam a földet. És mit láttál? És olyan jó azt látni, hogy láttad a Jobbot? És ez az, ami engem nagyon megfogott, hogy keresztül kasul jár az ördög, hogy lássa Jobbot, lásson bennünket. Az Úr pedig ott van az ő trónján, és azt mondja, hogy láttad-e Jobbot? Az ördög keresztül kasul jár, hogy kit nyelhessen el, az Úr pedig lát bennünket. Láttad-e az én szolgámat, Jobbot? Tehát nem kell azt gondolnunk, hogy az ördög, aki szerte tud járni, és észrevesz bennünket, meglátja a hibáinkat, hogy az erősebb lenne az Úrtól, aki ott van a trónusán, és ő akkor is lát. Ő akkor is figyel bennünket. És azt mondja Isten igéje, hogy nem csak lát bennünket, hanem ő nem hagy feljebb kísérteni bennünket, mint mi azt el tudnánk hordozni. Azt mondja Jobb történetében a sátánnak az Úr, hogy mindent a kezedbe adok, de van egy pont, van egy határ, amikor azt mondom, hogy nem. Az életét nem adom. És ebben láthatjuk azt, hogy megengedhet Isten sok mindent a kísértőnek, de a végső szó, a határnak a megszabása az Isten kezében van, nem máséban. És azt is látjuk, hogy Isten hogyan adja meg ezt a szabadítást. Visszatérve egy kicsit az Aszáf Zsoltárára, azt is láthatjuk, hogy hogyan hozta ki Aszáfot Isten ebből a mélységből. Azt mondja az ige, hogy mindaddig így gondolkodtam, mindaddig el voltam keseredve, amíg be nem mentem az Úr templomába, amíg Isten jelenlétében nem vont engem, és nem láttam meg azokat a dolgokat, amit addig nem láthattam. És akkor minden világossá vált számomra. Világossá vált az is, hogy az ördög be akarja őt csapni. És azt mondja, hogy láttam azt a síkos földet, azt a pusztát, ahova ezek a gonoszok kerülnek. Láttam azt, hogy mindaz, ami a szemem előtt van, és ami megcsalt engem, ez csak látszat. Hogy ez nem így működik. azt gondoltam, hogy nekik sokkal jobb. Neki nincsenek olyan gondjai, mint nekem, nekik nincsenek anyagi problémái. Ők sokszor hatalmasnak gondolják magukat, és mi is ilyen hatalmasnak látjuk őket, de vegyük észre, hogy nem így van. Az ő sorsuk nagyon csúszós talajon van. És valamit meg is mond az ige, hogy az a látszat, amiben ők élnek, az nem marad meg. Sőt, azt mondja, hogy az ítélet vár reájuk. Azokra, akikről azt gondoljuk, hogy hatalmasok és mindenek fölött valók. Milyen jó ezt látni. Hadd olvassak még fel néhány verset a Zsoltárnak a végéből, a 76. Zsoltár végéből, mert nagyon szép, ahogy aztán megérti ezt a Zsoltáríró, és azt mondja, hogy láttam ezeket, de én, miután megértette és Isten közelébe került a Zsoltáríró, én mindenkor veled vagyok. És te fogod az én jobb kezemet, és a te tanácsoddal igazgatsz engem, és azután a dicsőségedbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. És hogyha elfogyatkozik is a testem és a szívem, szívemnek kősziklája az én örökségem. Te vagy, ó Isten, mindörökké. Isten közelsége, ó igen jó nekem. Az Úristenbe vetem a reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet. Hogyan változott meg ennek a Zsoltárírónak, Aszáfnak a gondolkodása? Felnyitotta a szemét Isten. Felnyitotta a szemét Péternek, amikor rátekintett. Felnyitotta a szemét Keresztelő Jánosnak, amikor megüzente, hogy hát lássad azt, ami körülötted van. A vakok láttak, a sánták járnak, az evangélium hirdettetik, kell-e ettől nagyobb bizonyosság? És itt szeretnék rátérni arra, amit az elején mondtam, hogy a felolvasott igevers nem csak kérdéseket vet fel bennünk, hanem választ ad mindenre. Az itteni rövid gondolat mindenre választ ad nekünk, ha mi kinyitjuk a szívünket és a szemünket. Mert jó lenne ezt az igét nem kiragadni a környezetéből, hanem próbáljuk abban a szituációban megvizsgálni, ahogy az Úr Jézus ezt elmondta. És akkor meglátjuk azt, hogy Isten ezen keresztül hogyan nyitja meg a mi szemünket. Ugyanúgy, ahogy megnyitotta Aszáfét, ahogy megnyitotta Keresztelő Jánosét, ahogy megnyitotta Péterét is. Ez a mi atyánknak egy rövid gondolata. Majdnem mondhatjuk, hogy ez a vége. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. De nézzük csak meg, mivel kezdődik a mi atyánk. Az a bevezetője az Úr imádságának, amikor azt mondja az Úr, hogy mert tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek. Ezzel vezeti be a mi atyánkat, és mondja el, hogy ti pedig így imádkozzatok, és én nem végig akarok menni a mi atyánkon, hogy miről is szól ez az imádság, hanem egy kicsit szeretnék visszamenni, hogy miről is beszél az Úr Jézus ezelőtt. Hogy miket is mond el a tanítványoknak, és akkor egy kicsit talán érthető az, hogy miért kellett az Úr Jézusnak elmondani a végén azt, hogy tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség. Mert sok-sok kérdést fölvet mindaz, amit az Úr Jézus a hegyi beszédben elmond. Szeretjük a hegyi beszédet. Én már ezt többször elmondtam, hogy engem legelőször az ragadott meg a Szentírásból, amikor először kezembe került, amikor elolvastam a hegyi beszédet. Ami amiben akkor azt láttam, hogy igen, hát valami változást az akar hozni az Úr Jézus, és szerettem benne azt a merészséget, ahogy kimondta, ahogy elénk állította azt a szent és tiszta és kívánatos életet, amit annak idején a 10-20 éves koromban, mint lázadó szerettem volna meglátni ebben a világban, hogy hát ilyenek legyenek az emberek. És igen, valóban megragadott az, ahogy az Úr Jézus beszélt, és ahogy elmondta a hegyi beszédet, hogy hogyan kellene megváltoztatni ezt a világot. De aztán később arra jöttem rá, hogy hát ezek nagyon szép szavak, de hát én sem vagyok képes ezt megcselekedni. Hát ha végignézzük az Úr Jézusnak a szavait, akkor tulajdonképpen a végén azt mondhatjuk, hogy hát ez lehetetlen. Lehetetlen az, amit itt az Úr Jézus kér. Nézzünk csak néhány dolgot, hogy mit is mond az Úr Jézus itt a hegyi beszédben. Hogy az ég és a föld elmúlik, de a törvényből egy jóta és egyetlen pontoska sem múlik el. És akkor itt folytatja, ha valaki azért egyet is megront a legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket, a mennyek országában a legkisebb lesz. Sőt, azt mondja, be se mentek a mennyek országába. Aztán így folytatja, hogy mindaz, aki haragszik az ő atya fiára ok nélkül, méltó az ítéletre. És aki azt mondja az ő atya fiának, hogy ráka méltó a főtörvényszékre, aki pedig azt mondja, bolond, méltó a gehennára. És aztán tovább megy, hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne parázdálkodjál. Én meg azt mondom nektek, hogy valaki asszonyra tekint gonoszságnak kívánságával, immár paráználkodott. Vagy hallottátok, megmondatott a régieknek, szemet szemért, fogad fogért. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, fordítsd oda a másik orcádat. És aki törvénykezni akar veled, az, és elvenni a te felső ruhádat, engedd oda néki a felsőt is. És aki kér tőled, adj neki, és ne fordulj el, hogyha hozzád jön kölcsönért. Szeress fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet, mondják a régiek, én pedig azt mondom nektek, hogy szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, és tegyetek jót azokkal, akik titeket kergetnek. Nagyon szép szavak ezek, de amikor az ember szembesül azzal, hogy az Úr úgy állítja elénk ezeket a dolgokat, hogy ha ezeket nem cselekesszük, akkor hogyan várhatjuk Istennek a kegyelmét az életünkben? És akkor már ott van bennünk ez a gondolat, hogy szép szavak, de hát én ezt képtelen vagyok megcselekedni. És talán még meg is rettenhetünk attól, amit az Úr Jézus itt elénk áll, hogy nem méltó az ilyen ember, hogy bemenjen az Isten országára. Hát akkor kicsoda képes mindezeket megcselekedni? Akkor elveszettek vagyunk. Ha ilyen dolgokat kell nekem produkálnom, amit az Úr Jézus elénk állít, akkor mi lesz az én sorsom? Mint hogyha Aszáfot hallanám, aki ezeket a szavakat mondja hasonlóképpen. Bizony jó az Úr a tiszta szívűekhez. Bizony vannak emberek, akik ezt meg tudják cselekedni, de én be kell vallanom, én erre képtelen vagyok. Nem tudom megtenni. Annyiszor felsültem már, annyiszor próbálkoztam. És mégis csak azt látom, hogy mindig elbukok. Hát akkor kié a hatalom? Jézus pedig így bátorít bennünket, hogy tudja a ti mennyei atyátok, merjétek kérni őt. És akkor mondja azt, hogy akkor imádkozzatok. Imádkozzatok mindazért, amelyek ott vannak a szívetekben, amelyek foglalkoztatnak, amelyek bántanak, amelyektől féltek, akár a mindennapi kenyér gondolata, akár az, hogy egyáltalán képes vagyok én megbocsátani, vagy egyáltalán Isten meg tud-e nekem bocsátani, vagy amikor kísértéseim vannak. Ezek mind olyan dolgok, amelyek az embert lejjebb és lejjebb próbálják húzni. És azt mondja az Úr, hogy imádkozz. A te mennyei Atyád tudja, és ezzel fejezi be, hogy merjél kérni, és hidd el, hogy mehetsz ő hozzá, mert övé a hatalom, mert övé az ország, mert övé a dicsőség, tehát az övé. És tulajdonképpen ez bátorítás számunkra. Lehet, hogy kérdések fölmerülnek ezzel kapcsolatban az emberben, és tényleg néha, amikor nehéz helyzetben vagyunk, fölkerülnek, vagy feljönnek ezek a kérdések. De Jézus ezzel fejezi be, hogy a ti mennyei Atyád tudja, és ne feledkezz el erről, hogy övé a hatalom. Aszáfot megerősítette, Keresztelő János megerősítette, Pétert megerősítette, és bizonyosak lehetünk abban, hogy bennünket is megerősít az Úr, mert erről tesz bizonyságot, mert övé a hatalom, övé az ország, övé a dicsőség, minden az övé, és nem a kísértő az, aki győzedelmeskedik, hanem az az Atya, aki tud rólunk mindent. Hadd olvassam még el befejezésképpen azt, amit Aszáf kimondott, még egyszer testvérek szívébe helyezve. Mi az, ami a mi osztályrészünk is lehet, amivel Isten bennünket is bátorít? Én mindenkor veled vagyok, és te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, azután dicsőségedbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. És hogyha elfogyatkozik az én testem és szívem, szívemnek kősziklája, az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Isten közelsége oly igen jó nékem. Az Úr Istenbe vetem a reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedeteidet. Igen, az övé a hatalom, övé a dicsőség, övé az ország. Ha kérdéseim vannak is, jusson eszembe. Nem véletlenül mondja az Úr Jézus, hogy ti így imádkozzatok. Emlékeztessétek magatokat, hogy nincs olyan kérdés az életünkben, akár anyagiakban, akár erkölcsi kérdésekben, megbocsátás és egyéb kérdésekben nincs hatalmasabb Úr az Istenen kívül. Ő tudja, és övé a hatalom. Ó, hogyha ezt a szívünkbe véssük, ha ezt tudatosítjuk önmagunkban, akkor Isten nekünk is választ ad. Akkor mi is átéljük azt, amit átélt Aszáf, hogy a mélységből kiemelte őt, és megtapasztalta Istennek a hatalmát, kegyelmét az életében. Igen, kérdések mindig vannak, de hogy ezeknek az embereknek, Aszáfnak, Péternek, Keresztelő Jánosnak Isten megadta a választ, és megerősítette őt, bennünket is meg fog erősíteni, ha bízunk ő benne. Isten segítsen meg bennünket, hogy mindezt mi is megtapasztaljuk. Ámen.